Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Kevesen tudják, hogy a Pál utcai fiúk főszereplői mind a Lónyay utcai református gimnáziumba jártak, ott játszódik a történet. Nyomozódásomban egy olyan régi diákra akadtam, aki mindennél hitelesebben el tudja mondani, mi is volt abban az iskolában. Mivel az elmúlt héten zártuk be a tanévet, mai műsorunkban ezzel a visszaemlékezéssel búcsúztatjuk az iskolákat. Dr. Kis László jogász bennünket is tanított németre és latinra a teológián. Amikor valaki valamit nem tudott, mindig megkérdezte, melyik iskolába jártál? Az nem iskola, volt a válasz. Nem tehetsz róla, hogy semmit nem tudsz, a rendszer az oka. Most 90 évesen mesél életéről, a Lónyay utcai református gimnáziumról.
Ha beszél például az unokám, az én unokám, Amerikában végzett egyetemet. Elvittem amerikai turistákkal, hogy hallgassák meg, hogy beszél angolul. Azt mondták, hú, gyönyörű, ilyen csöngék, magyar gyerek, így beszél. Félrehívtam a Zsoltot, mondom neki, Zsolt, rossz hallgatni. Mondja gyorsan úgy, ahogy az amerikaiak mondják, de nincs tekintettel arra, hogy mit egyeztessen, mivel, mi van jól és mi hogy, érted? Magyar orvostól kapok orvosi zárójelentést a saját ügyembe, és ugye tanultuk magyarul és latinul is, hogy a főnév a melléknévvel megegyezik nemben, számban és esetben. És erre a cor cordis a semleges szó, ő nőnemű melléknevet tesz mellé. Hát az nem tud latinul, nem is tanult iskolában. Ez a mai magyar társadalom. Nem ez a tanítás, ami ma megy, ez volt a tanítás, amit mi kaptunk. Ez igen. Olyan színvonalon kellett tanulnunk, osztályon felüli volt. Én azt állítom, és azt mondom, hogy engem magatartásom ellenére az Úristen olyan végtelen csodával megsegít, hogy el vagyok sokszor ámulva. Minden reggel hálát adok érte, és elámulok, hogy ez hogy történhetett így. 1927-ben elvitték apámat a mentők, mert a háborúban szenvedett egy olyan betegséget, hogy 2 év múlva aztán bele is halt. A Vassar utca 16-os számú házban ott állt anyám, elment a mentőautó, soha többet nem jött vissza apám. Anyámnak a karján volt a húgom, mellette a kezét fog is. Hallottam, amint anyám azt mondja hangosan, szinte magának, hogy most mit adok nekik ebédre? Hát nem volt egy falat ennivalónk. Akkor a nők nem dolgozhattak, nem volt nyugdíjrendszer. Ott álltunk egy fillér nélkül. Itt kezdődik az, hogy úgy segített meg az Úristen és senki más, ahogy elképzelni nem lehet, mert ez volt egy keddi napon, és akkor édesanyám fölment a lakásba, minket ott hagyott, és berohant Ravasz Lászlóhoz. És elmondta Ravasz Lászlónak, hogy ő is, meg az apám is, tőzsgyökeres, ősi, alföldi, református családból származunk, magyarok vagyunk. Kérte Ravasz Lászlót, hogy ő nem tud mit csinálni, egy falat ennivalója nincs, lakbért nem tudja fizetni, legyen olyan szíves, az egyház segítsen. Ágikám! 24 órán belül, el sem hiszed, bent voltam a nagypénteki református társaság szeretetházában, kamaraerdőben. És én el voltam helyezve. Anyámnak pedig, hát a testvérei küldtek neki ki 5 pengőt, ki 10 pengőt, így aztán kifizette a 30 pengős lakbért, és volt neki egy ideig ennivalója. De ott volt a húgom. Anyámnak jött egy sugallata, és az egyik nővére jelentkezett nála, Békés Csabáról, örökbe fogadja a gyereket. Tehát édesanyám ott maradt egyedül, de még mindig kenyér nélkül. Annyit éhezett, hogy gyomorfekét kapott, és akkor végül elhelyezkedett egy régi ismerősnek a cukrászdájába kiszolgálóként, és így volt neki betevő falatja. Én pedig haladtam a árvaházban, elemit befejeztem, akkor kellett volna menni első gimnáziumba, de olyan gyerek, akinek lényegében se apja, se anyja árva, hogy menjen gimnáziumba. Édesanyám megint bement, a Göde Lajos volt egy ilyen lelkipásztor, és azt mondta neki, hogy itt van a gyerek, és negyediket elvégezte, mit csináljak vele? Hát a Göde Lajos azt mondta, hogy maradjon ott, végezze el az ötödiket is, mert fejlődés szempontjából is jobb, meg többet is szed össze. Elvégeztem az ötödiket. Megint csodálatos dolog volt, hogy az evangélikus egyház által vezetett protestáns országos árvaházba, a Rózsák terére bekerültem növendéknek. Onnan a gyerekek mehettek Polgáriba, a Fasori gimnáziumba, meg a Lónyai utcai gimnáziumba, de én nekem azt mondták, hogy egyik helyen sincs hely, menjek, végezzek egy polgárit. Akkor már másodszor időt veszítettem, ugye? Első gimnázium helyett végeztem először egy ötödik elemit, utána végeztem egy első polgárit. Óriási hasznomra volt. Na most akkor azt mondta édesanyám, hogy nem lesz ez így jó. Bement a református gimnáziumba, Ravasz Lászlónak az öccse volt az igazgató. És elmondta neki, hogy a püspök úr segített bennünket, nagyon szomorú helyzetben vagyunk, legyen olyan szíves az igazgató úr. Hát azt mondja, első osztályba fölveszem, na ez lett volna már a harmadik év, amit össze. De próbáljunk meg egy különbözetit. Ez volt júniusban. Anyám ezt elfogadta, csak azt nem tudta, hogy mit fog csinálni. Volt egy Komáromba egy nővére, no, majd ő szerez egy tanár. Hát szerzett egy tanár.
És egy kukkot nem tudott még latinul meg.
Egy kukkot se. Idus néni szerzett egy tanárt, aki viszont magyarul nem tudott egy hangot se. Tehát nekem a 3 hónap alatt először meg kellett tanulnom tótul, hogy tudjak a tót tanárral beszélni, és utána tótról latinra. Na természetesen ez nem ment. És itt jön a gimnázium tanári karának, áldott lelkű emberek voltak, olyanokat nem lehet találni. Leülök különbözetet vizsgázni, valamit tudtam, de természetesen ez nem sikerült. De volt ott egy tanár, aki vizsgáztatott, latin tanár volt, tiszta szívű, csodálatos ember, egy magyar ember, az azt mondta, na nézzék, átengedem ezt a fiút elégségessel, majd megtanulja. Magyarországon én lettem a legjobb latinos, mikor érettségiztem. Megkaptam a legmagasabb ösztöndíjat. Alig tudok átmenni a különbözetén, 8 év múlva én leszek a legjobb latinos Magyarországon. Hát van ilyen, ugye? Na akkor beiratkoztam a gimnáziumban, ment az iskola szépen, és kaptam egy csodálatos osztályfőnököt. A világ legjobb osztályfőnökét. Úgy hívták, hogy Áprili Lajos. Irtózatos nyelvi képzést kaptunk mi ott. Sűrös Pista bácsi volt a vallástanárunk, Boronhelyi volt a másik vallástanárunk, Dr. Kondói Kis József, na ez volt a csúcsa a tanári karnak. Ő lett aztán az igazgatója az államosított iskola előtt, és onnan áthelyezték az állam a Vörösmartiba. Csodálatos ember volt. Annak a szaktárgyai voltak. Magyar, földrajz, kémia, fizika, történelem, gyorsírás, minden szaktanári diplomájuk. És ő gyorsírást tanított nekünk. Minden reggel, képzeld el azt az iskolát, ahova minden reggel be kell menni gyorsírás gyakorlásra. Ennek az lett a következménye, hogy Magyarország összes tankerületében a református gimnázium lett a bajnok. Na elég az hozzá, hogy leérettségiztem, és megint az Úristen lépett itt közbe. Telik az idő, június 20-a a beiratkozási határidő. Nincs 10 pengőnk beiratkozni. Szeptember 15-e, pont beiratkozási határidő, a jogi karra. Édesanyám szegényként megalázta magát, elment mindenhova, hogy 10 pengőt kérjen kölcsön. Én még akkor nem dolgoztam, majd csak októbertől. Apám közvetlen testvére, akinek a férje kalapgyáros volt. Milliói voltak pengőbe, nem adott 10 pengőt. Végül az utolsó napon, 15-én reggel édesanyám elment a Bocskai útra egy fűszeres rokonunkhoz, akinek a fiát valamikor tanítottam, és az a Gizi néni az adott azzal a feltétellel, hogy én azt vissza fogom neki adni. Beiratkoztam az egyetemre. És mellettem állt egy osztálytársam, szintén pótbeiratkozásra, Bosnyák Zoltánnak hívták. Azt mondja neki, hát maga miért most jön? Azt mondja, mert latinból megbuktam, és most tettem le a pótvizsgát. Hát én mit gondol maga, hogy maga jön a jogi karra, bukott latinnal? Hát hogy képzeli maga ezt? Erre én megszólaltam. Látod, Zoli, mondtam neked, hogy vigyázz. Maguk ismerik egymást? Mondom, igen, osztálytársam volt a református gimnáziumban. A református gimnáziumban, hát akkor fölvesszük. Ez volt a mi iskolánk híre. Ment állás mellett levégeztem a jogot, kitüntetésért tettem a bírói vizsgát. Legfelső bíróságon évekig ott voltam, és akkor hagytam ott, amikor ez a magyar embereket sorozatba akasztó Jankó Péter volt a bíróság elnöke, sorba hozta halálos ítéleteket, ártatlan emberek fölött, és attól kezdve jogtanácsosi munkakörbe dolgoztam. Bekerültem a Honvédelmi Minisztériumba. Nem voltam pártag? Soha. Egy-két évig ott dolgoztam, és akkor bementem egy szemét, egy Szabó nevű református debreceni ember volt, az altábornagy. Szégyeltem ő helyette is magam, hogy egy debreceni ősi református területről származó magyar ember belép a Rákosi-féle kommunista pártba, és ellene beszélt az egyháznak is. Során mentem hozzá, és mondtam neki, hogy altábornagy helyettes, hát miért vagyok én itt? Hát én itt mindenki pártag, az egész minisztérium, csak én nem. Miért vagyok én itt? Azt mondja, azért kísértás, mert sajnos elküldték az összes régi jogászt, és nincs jogászunk, főleg nincs, aki jól tudja a dolgát. Ezért maga itt fog maradni, és ott is maradta. 6 évig, 7 évig, akkor aztán egy ilyen Jankó-féle koholt marhasággal kirúgta. Még be is csuktak. Az a vád volt ellenem, hogy elmentem Szombathelyre, és Szombathelyen egy cigányasszony adott nekem 1000 forintot, magyarul megvesztegetett. Az ő dolga már régen el volt intézve. Én lementem ellenőrizni Szombathelyre. Ő betett a zsebembe 1000 forintot. Mikor én hazajöttem Pestre, volt egy nagyon jó barátom, egy ügyvéd, mondom neki, te Bandi, ez a cigány betett nekem 1000 forintot. Én visszamentem Szombathelyre, letettem az asztalára, és majdnem szemen köptem, és eljöttem. És ezért engem becsuktak 18 hónapra. De abból csak 1/8-at töltöttem, mert amnesztia jött. Ez is, hidd el nekem, mindent javamra csinált az Isten. Ennek tudod, mi lett a jó következménye? Hogy a Honvédelmi Minisztériumból el kellett jönnöm. Ahonnan én a magyar határt, mint a kommunista párt csúcsminisztériumának a jogtanácsosa, nem léphettem át. Görbe már azt kérdezte az ávós tőlem, hogy kísértás, hova megy? Ne menjen a határon. Tehát nem lehet a határon átmenni. Akkor kirúgtak a Honvédelmi Minisztériumból, bejártam az egész világot. Az árvaházban nehéz volt az élet. Ott volt olyan is, hogy reggel elmentünk az iskolába, 4-8-kor indultunk, kiszaladt az igazgató, és azt mondta, hogy gyerekek, imádkozzatok, mert ma délre 140 gyerek volt az árvaházban, egy falat ennivalónk nincs. Elmentünk, imádkoztunk, hazamentünk 1 óra után, 2 órakor, és megkérdeztük, hogy van-e ebéd? Van. Mondom, hogy? Nem tudjuk. Egyszer csak megállt egy teherautó, és egy zsák babot bedobtak a kerítésen. És mindenki kapott egy tányér bableves. Hát akkor most mondja nekem valaki, hogy nem segít az Úristen. Senki nem kérte azt a zsák babot. Senki. Nem is tudták, hogy ki küldte. 140 gyereknek volt 140 tányér leves. Falat kenyérrel. A reggeli meg majdnem mindig kamaraerdőben is egy szelet üres kenyér volt. Sorba kellett állni.
Nagypénteki árvaházról még egy pár szót.
Az egy csodálatos intézmény volt. Főleg az Alföldről jöttek szegény gyerekek. Volt nekem ott egy tanítónőm Mádról, a Tokaji hegyvidékről. Ott én nem tudom, 2. osztályos lettem. Ezt kaptam tőle, ma is megvan. Nézd meg, mi van ráírva.
Tanítónőtől. Az Ibaörs, 1928.
Azóta itt van a 34. Zsoltár 19. verse. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebet. Minden nap elolvasom. Mindenki kapott egy akkora darab földterületet, mint ez a szoba. És ottan virágot termesztettünk. Nagyon sok hadiárva volt. Én annak ellenére, hogy ez egy kódus élet volt, én nagyon szépnek tartom az én gyerekkoromat. Ezekért a segítségekért, amiket én megkaptam. És akkor jött a csúcs. Olyan feleség, én nem kerestem magamnak, és nem is találtam volna. Olyan feleségem van, amilyen jó ember, drága, aranyos nincs a világon, ő most már 88-ba lép, és itt vagyunk együtt. Hát nem az Isten kegyelme. Hát nem is tudok másra gondolni. Ez biztos, hogy itt van, nekem dumálhatnak, amit akarnak.
Mi volt a különbség a két árvaház között?
Ott kicsi gyerekek voltak, itt pedig nagyobbak. Kitűnő országgyűlési gyorsíróbajnokok voltak köztük. Csodálatos volt a nevelés, csodálatos volt a viselkedés. Ott nem volt hangos szó, gyönyörű volt.
Nem volt nehéz azért ott az élet?
Hozzászoktunk, és nem volt igényünk. több, érted? Én nekem az volt a zseppénzem, hogy volt egy áldott lelkű nagybátyám, aki minden hónapban adott nekem 5 pengőt. Ezen kívül a tanáraim közül volt nem egy, a társaim ki is röhögtek érte. Tanítványokat szerzett nekem, zsidó fiúkat. 20 pengőt fizettek egy hónapra. De nagyon jóba is lettem a gyerekekkel. Volt olyan, aki rendőr alezredes lett, és nagyon megbecsülésem. Hogy tudtam én tanulni? Hazajöttem 2-kor az iskolából. 3-kor elindultam a tanítványaimhoz. Hát azt muszáj volt csinálni, mert anyám abból élt. Hazaérkeztem 5-6 órára. Akkor össze kellett szednem a csoportomat. Ugye 5-kesek már felsősök voltunk, minden felsős gyereknek volt a kicsik közül, az első másodikosok közül egy csoportja. És azért én voltam felelős, hogyha nem tudtam utána meg a leckéjét, akkor az igazgató engem büntetett meg. Tehát én nekem ellenőriznem kellett, hogy felkészült-e a második nap. Mikor ez megtörtént, akkor le kellett őket vinnem cipőt pucolni. Hogy minden reggel mindenkinek ragyogjon a cipője. Akkor fölvittem őket, 7 órakor kezdődött a vacsora. Mindenkinek takarodó volt 8 órakor. Akkor én oda mentem az igazgatóhoz, és mondtam neki, igazgató, hát én egész eddig más gyerekekkel foglalkoztam. Saját tanulásomra nem tudtam semmit szenteni. Engedje már meg, hogy ne feküdjek le. Nagy kegyesen adott egy órát, 9-ig. És ez alatt, az egy óra alatt kellett nekem az ország legjobb tanulójának lenni. És én kaptam a legmagasabb ösztöndíjat. Na, ebbe a tanárok is segítettek, mert tudták, hogy szegény gyerek vagyok. Volt egy Puki Endre nevű református igazságügyi miniszter, az csinált egy ösztöndíjat, ami akkor nagyon magas volt, 100 pengő, ezt megkaptam én. Ki csinálta ezt? Te, én, ő, ez csak a mindenható Isten, aki annyira végig szeretett, egészen a mai napig végig. Azt mondja az unokám, papa, kaptam egy nyaraló beutalást a Maldív-szigetekre. Ó, Zsoltik, hát milyen aranyos vállalatod van, és tudod, hogy hol a Maldív-szigetek? Ja, azt nem tudom. Érted ezt? Elmegy beutalással nyaralni, és az indulás előtt egy-két nappal nem tudja, hogy hova. Mondom neki, azt a szigeteket nem úgy hívják, hogy Maldív-sziget, azt csak a te kommunista barátaid mondják, azt úgy hívják, hogy Malediva-sziget, és fölötte van a Kappadíva-sziget, és még a fölött van a Lakadíva-sziget is, hogyha lesz módod, vegyél egy motorcsónakot, és a Malediva-szigetekről rándulj ki a Kappadíva meg a Lakadíva-szigetekre. Hát az unokámnak elállt a szája. Én megmondom neked, hogy India nyugati partjainak a déli részén. Ott van, nézd meg a térképen. És nekem meg kellett tanulnom a Szaharának a megyebeosztását. Szaharának, Afrikába. Meg kellett tanulni a budapesti református gimnáziumba. Szédületes magas színvonalon tanítottak bennünket. Ez be volt írva az osztálykönyvbe az évvégi bizonyítvány. Mindenből jelesen volt, a Kondói Tis József tanár úrnál földrajzból 2-es. Hát a 2-es az az volt, mint ma a 4-es, ugye? Szeretnék javítani. Na, menj ki a táblához. Eurázia. Föltette a táblára, kezembe nyomott egy nagypálcát, fordulj meg. Meg kellett fordulnom háttal a térképnek, és ő rátette a pálca végét Londonra. Most menj el innen, Londonból, Vladivostokba, tehát egész Európán és egész Ázsián keresztül, és mondd, hogy hol vagy. Háttal. És én mentem, mondtam. Amsterdam, Stuttgart, Lemberg, Nizsnyi Novgorod. Na, amikor ezt kimondtam, hogy Nizsnyi Novgorod, édes fiam, itt van Nizsnyi Novgorod, de te botod 10 centivel lejjebb állt meg. Hát hogy képzeled te azt? Sokat akar a sarka, de nem bírja a farka. Menj a helyedre. Nem javította ki a 2-est. Mi történt? Megint jön a jó Isten. Azt mondja nekem az év osztályfőnököm, gyere be holnap a díszterembe, diktálom neked az indexbe, csúnya írása volt neki, figyeld az Úristen. Kis Józsefnek írom a beadványát, belép a Kondói Kis József tanár úr a díszterembe. Kiküldte. Senki nem hívta. Azt mondja neki a Pető tanár úr, te Jóska, a kisrácunk a legjobb tanuló, és te 2-est azt neki földrajzból. És akkor Józsi bácsi belátta, hogy nagyon szigorú volt, elkérte az osztálykönyvet, ott a jelenlétemben, és beírt a földrajzból egy arfát. Az ő nála pici jelest jelentett. Erre fogta a radírját, kiradírozta a 2-est, és beírta az 1-est, és színpiszta jelestet. Ilyen volt a diák élet nálunk. Zsúfolva, tele, semmi szabad idő, futball is, játszani, sportolni, hát az iskolában, amit éppen.
Hát érdezem, nem volt ez túl szigorú?
Kemény iskola volt, és nagyon sokan voltak a 3-as tanulók. Tudod, nekünk nem volt udvarunk. A gyerekek, a 620 gyerek kénytelen volt a szüneteket a folyosón tölteni. Aki akart, ordított, labdázott, játszott, folyosó végén megjelent Áprili Lajos, és jött a folyosón előre, akkor mintha borotvával szétvágták volna a tömeget, mindenki a fal mellé állt, tanár úr elment előttünk, és amikor elment, mindenki meghajtotta a fejét. Ez volt egy szünet. De nem csak az áprilival, mindegyikkel. Hol van ez ma?
Mint ez a kicsit, nekem olyan kicsit olyan túl nagy tisztelet, nem?
Nem volt az másik. Mi tiszteltük a tanárokat, szülőket, mindenkit. Nézd, akkor is úgy volt, hogyha valaki kapott egy pofont, akkor annak az rosszul esett. De 5 év múlva azt mondta, hogy köszönöm. Köszönöm a pofont. Nagyon jó volt. Mikor 18 éves lett. 12 éves korában haragudott érte. De 18 éves korában azt mondta, így kell nevelni. Azért lettem ilyen, mert kaptam 2 pofont.
Valahogy úgy volt, szigorúak is voltak, meg jóságosak is egyszerre, nem?
Nagyon szigorú. Ők a szeretettel adták a szigorúságot, mi pedig szeretettel fogadtuk a szigorúságot. Arról nem volt szó 8 év alatt egyetlen egyszer sem, hogy egy diák emelt hangon szólt volna a tanárjához. Ha tévedett a tanár, és ártatlanul szenvedett a diák, akkor felállt és azt mondta, hogy tanárul kérem, ezt én nem így ért. Szóval úri módon, érte? Akkor a tanár vagy belátta, vagy azt mondta, hogy drága fiam, nincs igazad, és ha mégis akarsz erről velem beszélni, gyere be a tanári szobába, és majd ott megbeszéljük. De nem korbáccsal, meg nem nagypálcával.
Szóval nem verekedősek voltak a tanárok.
Akit szeret az Isten, azt szereti. Én persze nem voltam erre egészen méltó, mert én ebben a hülye kommunista társadalomba belekerültem sajnos, úgyhogy voltak nem az Istennek megfelelő dolgok, ez kétségtelen. Mindig, most is a Vöröskeresztnél 2 kerületben segítek a hajléktalanoknak, semmit nem kapok érve, csak a készkiadásaimat fizetik meg. Adót fizetnem kell utána a nyugdíjamból, azért, mert én segítek másnak. Ezek tönkre akarják tenni Magyarországot. Bementem, megkérdeztem, azt mondta, hogy ez egy olyan adó, amelyet a jövedelemre való tekintet nélkül kell fizetni. Aki havonta ügyvéd és keres 2 millió forintot, az is ennyit fizet, és ön, aki nem keres semmit, ön is ennyit fizet. A nyugdíjából. Ez az adó lesz. Fizetem. Mit csinálja? Hiába voltam koldus, éhező, szegény, mégis, mint gyerekkor azt mondom, hogy 1000-szer szebb volt a gyerekkorom így, ilyen körülmények között, mintha egy gróf kölök lettem volna, és vittek volna ponilóval Franciaországba, vagy mit tudom. Így nagyon szép volt.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.
Áldás békesség. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat, Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Amikor egy-egy példaértékű életutat látok magam előtt, az mindig megmelengeti a szívemet. Különösen, ha hiteles, földönjáró és mégis önzetlen emberrel találkozom. Most egy ilyen életutat szeretnék a hallgatók elé tárni. Ikafalvi Farkas Béla Kaposváron volt lelkész. Ahogy mondták, teleprédikálta a templomot. 1956 márciusában lelkészi állásából kitették. Utóda pedig magas állami kitüntetést kapott, de a templom kiürült. Ő viszont egy kis faluban hűségesen szolgált. Fiait Ikafalvi Farkas Bélát és Miklóst hallják, valamint Magai Tamást.
Édesapám 15 éves korában árván maradt. Először az édesapja tűnt el, mai nap is sem tudjuk, hol van, amikor roman megszállás volt, és tették az állásából. Ezt Homály Fedi befogadta a Dobai Béla, nagysármási református lelkész. Ő nevelte édesapámat és a húgát, a Farkas Lilit, és a 4. gimnáziumtól a Nagy Enyedi kollégiumba járt ő. Zenei tehetsége korán feltűnt, és az ottani zenetanár énekkarba bevette, és nagyapjától ajándékba kapott kopott hegedűn, elkezdett hegedűn tanulni. Kiváló tanárai voltak, többek között Ápli Lajos, a híres költő. Kosztos diáknak került Nagyenyedre, szolgadiáknak is csúfolták őket. Pénze nem volt, már nagyon idős volt a református elkész nagyapja, és a református teológia volt az, ahol a tehetséges diákot fölvették, úgyhogy Kolozsváron végezte a teológiát. És azonnal beiratkozott a Kolozsvári Konzervatóriumba. 22-ben és 23-ban, amikor Bartók Béla 2 erdélyi hangverseny körutat tett, 4-4 koncerttel nagyon nehéz volt, mert akkor a román hatóságok ezt nem akarták engedni. Akkor Bartók az ott ajánlott énekeseket elvetette, mert azt mondta, hogy túl opera hangjuk van az ő népdal feldolgozásainhoz, és ott mondta valaki, van egy jó hangú, nagyon jó hangú teológus, nagyon megszerette édesapámat, és mind a két hangversenynél ő volt a szóló énekese. Trianon után a református teológia volt az egyik magyar rendezvény központja. Adi Endre dalait Reimisz Béla feldolgozásában ő énekelte. Ravasz Lászlót megválasztották Dunamelléki református püspöknek, és megkérte Ravasz Lászlót, hogy szeretne Magyarország lenni, akkor mindenki azt mondta, hogy nagy operaénekesi karrier fog rá, hogy a Zeneakadémián tudjon tanulni. Ravasz László, aki neki azt mondta, hogy nézze, egy év múlva én fogok jelentkezni. Mert nekem kell egy év, hogy Budapesten mint körbenézem, kapcsolatom legyenek, hogy egyáltalán milyen lehetőségek vannak, és mit tudok segíteni. És már édesapám majdnem meg is feledkezett volna, amikor egy év múlva Ravasz László jelentkezett. Maga mellé vette segédlelkésznek a Calvin téri gyülekezetbe. Még azt is megtette Ravasz László neki, hogy olyan beosztást adott, hogy a Zeneakadémiai tanulmányait tudja végezni. Olyan jó eredménnyel végezte, hogy bekerült a két legjobb énekes közé, Palu Imrével. Ketten egy éves operaházi ösztöndíjat kaptak. Ez egy mesterkurzus volt az operaházban. Azonban, amikor a Zeneakadémia befégezte és letette a lelkészi vizsgát, akkor Ravasz László behívta és válasz után leállította. És azt mondta, hogy tiszteletes úr, gondolja végig. A kettő együtt nem megy. Vagy lelkipásztor akar lenni, vagy operaénekes. Én nem tudom, hogy hogy dönt, de ezt meg kell gondolni, mert az úgy nem megy, hogy lelkészés mellett az operaházba estékként énekelne minden. Édesapámat ezt szíven ütött egy kicsit, de ő végig gondolta. Gyökerei nincsenek Magyarországon, rokonai nincsenek, Pesten on ismerőse, nincs a művészvilágban se, még ha jól is énekel, ő mire az operába bekerül, szóval ő nagyon nehezen tudna kitörni. Isten akarata ez, ezt is mondta utólag, hogy akkor mit gondolt magában, nem tudom. Elfogadta kecskeméti segédlelkészi kinevetésre, az püspöktől egy hét múlva elment. Ott megismerkedett az ottani kántornak a tanító lányával, ott azt elvette, Lajos Mizsén voltak egy évig, és utána Dévaványán volt majdnem 15 évig lelkipásztor. Az a Tiszán túlon van, két kisgyerekkel költözött oda. A presbitérium azt mondta, hogy a régi kis ütött kapott parókiát felújítják. Édesapám azt mondta, hogy nem, először egy új iskolát kell építeni. Úgyhogy a parókia csak 4 vagy 5 év múlva épült fel. Olyan iskolát építettek Dévaványán, hogy 10 évvel ezelőtt még ma is az volt az általános iskola alsó tagozatos részlege. 1938-ban, amikor a két nagyobb gyerek már iskolás lett, akkor érkezett egy meghívás pályázat Kaposvárról, de ott vagy 24 vagy 16 lelkészt hívtak meg, és meg is hívták egy előkelő ebédre, ahol a városi meg környező földbirtokosok különleges hal, meg evőeszköz, meg mindenfélével terítettek, hogy tud viselkedni a tiszteletes úr egy ilyen társaságban. De szerencsére a Patolcsi Sándor és a Magai Tamás édesapja, a Magai Feri bácsi, fölkészítették őt, mert azért Ravasz püspök egy kicsit oda is még patronálta, úgyhogy egyhangulag őt választották meg Kaposvárra. Édesanyám már akkor terhes volt a legkisebb fiúval. Dévaványán a másik gyermeke Béla meghalt. Nagy tragédia volt. Közben született 30-ban Márta Ágnes nővérem, aki rajzföldrajz szakos tanár. Utána én születtem, én gyógypedagógus pszichológus vagyok. Született egy öcsém, újra Béla lett, Széker Bejtan Díjas festő, akvarista. Második Béla, így mondom, születésekor egy nap múlva édesanyám meghalt. Ott maradt 4 pici gyerek. Egy homályos emlékem van, kórházi ágyba fekszik valaki. Az a furcsa érzés viszont ma is benn van, hogy érdekes módon ölelt meg engem, édesanyám, háttal kellett neki oda menni, és így megtapogatott, nem látott már kiderült a szülés után másnap, hogy megvakult, a veselégtelenségbe halt meg. Lapos dobozba kaptam egy szép fehér inget, azt mentem be neki megmutatni, és azt volt a kezem, 3 vagy 4 év múlva nősült meg édesapánk, addig erdélyi rokonságból voltak ott nevelő nők, illetve hát a református egyház nő egylete is rengeteget segített.
Zsófal templomban keresztelő volt a Béla, a Bélus, és ma is előttem látom, tudom mutatni a fényképét, szikla, vagy egy érc szobor állt az urasztal előtt, és az ő zengő hangján te vérrel és vízzel keresztelt gyermek. Zokogott az egész gyülekezet, én is, ma is, persze kivéve őt. Egy másik, amikor az oroszok bejöttek Kaposvárra 1944-ben, és az első istentiszteleten, amikor elmerészkedtünk a templomba, nagyobbacska voltam, valami leomló falról prédikált, de valami olyan döbbenetesen jó, persze egy-két orosz katona is ült ott benn, hogy valami elmúlt, és valami újnak kell kezdődni. És azért ott nagyon sok új kezdődött a kaposvári gyülekezetben. Lejött hozzánk például Dobos Károly evangelizálni. Több lelkész tartott bemutatkozó igehirdetést, de ő volt messze menően a legjobb. Nem csak a tartalma, de az orgánuma. Hát az valami csodálatos volt. Zengő bariton, volt orgonánk, még ilyen lábbal fújtatós, én magam is fújtattam sokszor. Hogyha nem lett volna orgona, betöltötte a templomot, és csodálatos hanglátszát. Operai szinten énekelt. Így előttem van, hogy összekulcsolt kezével, mindig fölfelé nézett, és egy olyan kis mosoly is volt a száján.
Én voltam az ötödik gyerek. Még mondtam nekem egy-két évvel, hogy tudott anyukám járt vigasztalni a betegeket, és tudták, hogy meg fog halni. Történt másnap reggel vese legtelenségben meg is halt. Fényképen láttam, hogy a Somogy újság is képes cikkeket írt, meg megemlékezés volt, nem cikket rosszul mondom. És akkor leültünk, nagy kanapé volt, hát négyen elfértünk apukával együtt, vagy öten, és helyezkedtünk, hogy kimerül most mellé. Csak apuk, hogy 5-6 óra fel, vagy vacsora előtt, vagy leült, és akkor a gyere ide, a másik ott ült, mind rohantunk oda, és akkor beszélgettünk, hallgattunk, csak éppen egy közel volt, hogy a kezé vel azt karolta, és mi beszélgettünk, mert legugoltam, mint kicsi. Csodálattal is nézem, hogy tudta ennyire tényleg a hite itt tartani, hogy semmi szóval, semmivel nem zugorodott, ez Isten így adta ő neki, tehát ezt tudom, már suvette.
Édesapám már a 30-as években tagja lett annak az evangelizációs mozgalomnak, amin egy kis arany CE betű volt a monogramja. Édesapám mindig azt mondja, cél egyenest előre, az a célja a Krisztusi úton. Édesapám, amikor a Kaposvárra került, akkor a pályázatában négy dolgot tartott ő fontosnak. Az első az igehirdetés és az evangelizáció, a második az ifjúsági munka, a harmadik a gyülekezet megszervezése. Fölkeresni, beszervezni azokat a tehetős polgári családokat, valakik, akik tudnak segíteni másoknak, és ebből egy mozgalmat tenni. Több száz családnál végig vizitelt, akkor még a terhes feleségével. Fölélesztette a Loránd Fizsuzsán református nőegyletet, újjáállította a presbitériumot, akkor lett a Dunántúli Banknak a vezérigazgatója, a Magai Ferenc tanácselnök és a cukorgyár vezérigazgatója, vasgyár, aki KH-kat gyártott, azok ott voltak.
Próbált a polgárságot összefogni,
igen. A negyedik dolog volt a szeretetszolgálat, tehát a rászorultak, idősek, egyedül maradtak árváknak a megsegítése. 43-ban, amikor ugye Erdélyből tömegével menekültek, fronton lévő katonák otthon maradt felesége, családjuk, azokat otthon azonnal kisemmizték, mert ugye a magyar hadseregben akkor már Románia kiugrás után Románia ellen harcoltak. A hadjárvák a kisgyerekkel, csecsemőkkel egyedül nők érkeztek Kaposvárra a református egyház segítségét kérni. Jellemző édesapámra, hogy mennyire nem csinált ebből, tehát hogy mai napig nincs nyoma, hogy 44-45-ben majdnem egy évig a református gyülekezeti házban Kaposváron, ahol egy hatalmas nagy színpados terem van, a kiürített kórházakból, ahova sebesült katonákat szállottak, elkért a gyerekágyakat, berendezett egy csecsemő anyás otthont, megszervezt azoknak az ellátását, az anyák felváltva voltak egyúttal a gondozók, két ilyen református diakonisza volt, és egy nőegyleti tag volt a vezetője, és a 16 szorványgyülekezet, aki Kaposvárhoz közel volt, azokból megfelelsz, hogy minden nap megállt egy szekér, rakta a krumplit, a tejet, a lisztet ezeknek, és ott a alaksori mosókonyhába konyhát rendeztek be. A vasgyáros, akiről beszéltem, az két ilyen légbefúvós kályhát adott, a vasút szenet, hogy tudjanak fűteni, a cukorgyár még nem tudom micsoda, szóval ott arra emlékszem, hogy volt köztük kék, fehér, barna, kórházi vaság, mindenféle, kisgyerekek voltak, hát aztán, ahogy között a front, ugye ez megszűnt és felszámolódott. Megszervezte a református nőegylettel a magára maradt idő segítségre szóló látogatását. a háborús időkben történt, amikor nem volt már élelmiszer, meg semmi. A piacozó szorványgyülekezeti tagokat szervezte be, hogy amikor a piacra jönnek, akkor egy zsákkal több, vagy egy liter tejjel többet hoznak, és megmaradt, azt hozták föl az egyházhoz, és ott hordták szét. Volt, ahol egyesen a házhoz vittek egy liter tejet a gyülekezetek. 42-ben, amikor a bécsi döntés után Erdélynek már a nagyobb része is Magyarországra került, akkor egy hónapos Erdély körútat tett édesapám. Megszerzett olyan segítséget, hogy Kaposvárban egy öregek otthonát szeretett volna. A gyülekezeti áraznak volt egy nagy telke, az közel van a templomhoz és az evangélikus templom mellett. Erdélybe jött a fenyő, a kaposvári téglagyárokból ott volt a tégla, és az még vagy 5 évig ott állt az intézet udvarán, amíg a másik világhabársadorta is szét nem hordtak onnan. A farakások meg a tégla rakások között játszottunk pár utcai fiúkat, tehát az ott volt, később sajnos a telket eladták.
Ha jól értem, akkor a feleséget teljesen egy lélekként vele együtt
igen,
volt.
Igen. A dévaványai gyülekezet majdnem jobban szerette édesanyánkat, mint édesapámat, mert ott volt mellette, a családlátogatásban, a vasárnapi iskolában, ugye tanítónő volt, a bibliaórák tartásában, a nőket összefogta, kézimunkaszakkörőt szervezett, rengeteget dolgozott, és Kaposváron ugyanezt tette, az ő reszortja volt, református nő egyletnek a vezetés, és 4 gyerek mellett rengeteget dolgozott ebben.
Azt szintén az édesapám emlékirataiból tudom itt olvasni, hogy ki mindenki volt, például az 1930-as évben volt ilyen, hogy Bethlen Gábor szövetség Kaposváron ünnepét rendezett, amelyen részt vett például Szent Györgyi Albert. Vagy protestáns irodalmi társaság estéjén, hát Ravasz László, Áprili Lajos, Török Pál jártott léteznek. Az ébredési mozgalom szép eredményeket ért el Farkas Béla bácsi, inkább ilyen profétikus mondani valójú lelkész volt.
És hogy alakult ez a barátság az édesapja és ő közötte?
Ő nem egy olyan behizelgő típus ember volt, egy nagyon kemény, szál, egyenes tartású és minden szempontból egyenes férfiú. Ott volt egy hármas, egy triumvirátus akkoriban és egy jó pár évig a Kaposvári gyülekezetben a lelkipásztor, Matolcsi Sándor, a Dunántúli Bank igazgatója volt, és mellesleg az én kereszt apám. Matolcsi Sándor volt a főgondnok, édesapám a gondnok.
Hallottam, hogy volt valaki, aki a kaposvári templomot összeprédikálta, volt, aki teleprédikálta, és volt, aki üresre prédikálta.
A tele az a Farkas Béla volt. Hát az üres, igen. Amikor aztán Farkas Bélát elűzték Kaposvárról, Isten nyugosztalja, Nyári Pál volt, az ifjú Nyári Pál. Ha valaki, akkor Farkas Béla lehetett volna az esperes, de ez nem így volt, mert hát Nyári Pál az más vizeken evezett, és hát Farkas Bélának el kellett távoznia.
Kaposváron 51 vagy 52-ben alá kellett írni a református lelkészeknek egy ilyen békenyilatkozatot. Ez volt a békepapi nyilatkozat, hogy ő a gyülekezetben a szociális építésére buzdítja az embereket. Hazafias névfrontos duma volt, de egyértelműen ugye ez a kommunizmus melletti elkötelezettség volt, és édesapám ezt aláírta, de legalább 3 ilyen rubrikán keresztül odaírta azt a szöveget, hogy én lelkész hivatásomat papi esküm, a Biblia és Jézus Krisztus tanítása szerint végeztem, és végzem jövőben is. amikor 52-ben voltak a kitelepítések, és egy csomó presbitert és református családot úgy telepítettek ki, hogy 24 óra alatt pár kiló csomagot lehetett volna elvinni, hogy akkor alakult az új párbizottság, meg az összes nagyság, és azoknak ezekre a polgári lakásokra fájt a foguk, és berendezve akartak bemenni. És egy éjszaka református gyülekezet nagy termébe butoraktár lett, az összes értéket mindenki oda bevitte. Már nem lehetett egyházi rendezvényeket rendezni, tehát az ott állt üresen. Semmit nem akadályozott, mert cenzura volt, azt nem lehetett használni, csak a templomban lehetett egyházi rendezvényt rendezni. Emiatt őt el akartak marasztalni, de végülis a presbiterium akkor kiállt mellette, és nem voltak hajlandók lemondásra szólítani. Kitalálták azt, hogy Kaposvár esperesi központ lesz, és a mindenkori esperes lesz a kaposvári református lelkész. És itt tudtak édesavarnak átszervezés miatt fölmondani, és kihelyezték 53-ba Ádándra, ahol 68 év óta nem volt református lelkész, ott állt üresen, ütött-kopottan, gyülekezet nélkül a ádándi református egyházközség. Megpályáztották. Még alá is kellett neki inni a pályázatot, mert amikor följött Pestre, akkor Békefiben és Nyári Pál akkor elég nagy hatalmak voltak. Azt mondták neki, akik elég együtt evangelizált évtizedekig, hogy örülj neki, hogy nem veszik el a pallási jogot. És akkor édesapám azt mondta, hogy hát ha az úr engem oda vezényelt lelkipásztor, akkor megyek Ádándra. Elment Ádándra, akkori esperes, előzőleg küldöttséget itt. Az ádándi tanács elnökkel kerestették meg a régi presbitereket. Jó, nem? Berendették őket a tanácsházára, a Hazafias Népfront helységébe, hogy ide pályázott itt a falifargóbi Kaposvár, és mondta, Kaposvárról ide, hát hogy lett? Nagyok már gyerekek, és ő békébe szeretne az öregkorat leírni. A józan magyar parasztoknak nem fért a fejbe. Beutazta Kaposvárra, megkérdezik magyarul, hogy nagy tisztelt úr, mondja meg őszintén, itt valami pénzügyi vagy más, mi nem találtunk semmi ott, amilyen el kell lenni, hogy mi történt. Őszintén elmondta úgy, hogy volt, hogy mondták neki, de hát egy fillér nincs a kasszában. Mi nem tudunk semmi pénzt adni, abba egyeztek meg, hogy ha évvégén marad valami a kasszában, amikor már nem kell tatarolásra, az lesz az ő fizetése. Úgy nyugdíjazták rögtön, felére levették az államsegélyét, 750 forint államsegélyt kapott. Előfordult az, hogy amikor otthonról utaztunk vissza a főiskolára, könnyes szemmel 10 vagy 20 forintot nyomott a kezünkbe, és mondta, hogy édes fiam, sajnos nem tudok többet adni. Két évvel később végeztem, mert két évig sehova nem vettek engem föl, mert református lelkész volt az édesapám. Bélecsém pedig első éves volt Egerben, őt is az egri református gyülekezet valahogy pártfogásával vették föl, mert őt se vették föl. Négyen laktunk távol, én például a Kaposvár gimnáziumot úgy fejeztem be, és hogy a kaposvári presbitérium úgy döntött, hogy engem felváltva családok befogadnak, mert ebédet sem kaptam a gimnáziumba, hogy a Borsos Dezsőjéknél laktam. A rendelőbe aludtam egy diványon, ugye ahonnan nappal el kellett menni. Mindig megmondták, hogy én hol kapok ebédet.
Ennyi volt a bűne, hogy a kitelepítetteket pártfogadta.
Hát nem írt, 53-ban is tartotta a kapcsolatot a régi evangelizációs lelkészekkel. Amikor ugye hittanórákat beszüntették, ő megszervezte a vasárnapi iskolát. És első évben ő maga fél 9-kor a 10-es istentisztelet előtt tartott vasárnapi iskolát, ahol bibliai történeteket mesélt el a gyerekeknek. Úgy tudott előadni, hogy híre ment, és 30-40-50 gyerek, más vallású gyerekek is jöttek, népszínművek meg, vallásos dolgok is voltak. Aztán az 50-es években még egy darabig Biblia óra címen próbálták megmenteni, de utána szigorúan betiltották, és akkor volt, mikor a gyülekezeti házat bezáratták. Biblia órát is csak a református templomban lehetett tartani. Most a református templom télen elég hideg ahhoz, hogy 30-40-50 kis csoportot bejön Bibliát tartani. Ott volt egy kis terem hátul, oda megint a vasgyáros adott fűtést, és akkor ott voltak a Biblia órák, erre emlékszem.
És hogy állt ez hozzá? Ez egy iszonyú törés lehetett.
A megválasztásán két hét múlva költöztünk. Megtudták, hogy miért kellett neki oda menni. Maguktól megszervezték a falusi mesterembereket, kifestve, kipucolva, kitakarítva, beüvegezve várták az esti vonatot, amivel megérkeztek a bútor, meg aztán egy teherautó is ment. Emlékszem, már sötétedett, hideg is volt. Befitett lakással, meleg vacsorával, nagy sürgés forgással fogadtak bennünket, és emlékszem, kora tavasszal fölásták a kertet, rendbehozták az ólakat. Szóval úgy fogadtak bennünket, hogy nagyon rövid idő alatt egy ütőképes presbitériumot alakított. Ott is azt mondta, egyházszervezés, ige hirdetés. Egyedül maradt idős paraszt asszonyokat látogatta meg, segített nekik, de aki úgy maradt, de még mozogni, élni tudott, az szégyeltesen, nem fogadta a segítséget. Igazán nagyon kevés gyerek volt, és a fiatalok meg elszoktak már a templomból, és a család a gyerekek között talán én tudok a legtöbbet ezekről a dolgokról, mert 1956-ban, amikor a forradalmi szabadságharc volt, 10 órakor otthon megjelentem, amikor is édesapám kétségbe esvette, hallgatták a kis néprádiót, mert más rádió nem volt, hogy Budapesten zavargások volt, hogy én oda fogok szöppenni, szegény fiú, hogy úgy megöltek, akkor ugye szünetelt a főiskolai oktatás egész februárig. 3,5 hónapig én otthon voltam, és a téli estéken televízió még nem volt, hála Istennek. Rengeteget beszélt, eljöttek a régi emlékei.
És miket mondott?
A zenekarról, meg a fellépésekről.
Sajnálta ezt az opera énekesség múltja?
Nem sajnálta. Azt mondta, hogy jól döntött. Egy nemzedékből legfeljebb egy vagy két bariton énekes lesz. Énekelhetett volna élete végéig néhány mondatos szerepeket. A másik pedig, hogy nem is máró hónapra, de ő egy hívő ember lett, és elfogadta ezt, hogy az úr, ahogy mondta, nekem ezt az utat jelölte ki. Ugye régen voltak ezek a zöld alapon aranybetűs ígék az irodájába, ő az íróasztala mellett az volt kírva, hogy ne félj, csak higgy. Mikor ebben nehéz helyzetben kerültünk, és kiderült, hogy nekünk Ádámra kell menni, mindenki le volt döbbenve, de ő mindig azt mondta, hogy az úr megsegít bennünket, félni nem kell, és hinni kell.
Semmi kétségbeesés nem volt a szavaiban.
Nem. Korai halálának azonban szerepet játszhatott ez a kitelepítés, mert Ádándon csak egy nagyon jó indult, nagyon idős doktorbácsi volt, aki nem igen volt tájékozott a cukorbetegség kezelésében, még máshol sem nagyon. Édesapám, amíg Kaposvárra lakott, addig egy holland és svájci kapcsolaton keresztül kapta, akkor nagy dolog volt a kristály, meg a cink, inzulin, mert nem tudom, kapta a gyógyszereket, és hát hetenként, ugye akkor még nem volt ilyen óránkénti mérő, de a kaposvári kórház ment be vércukor vizsgálatra, és ott beállították Ádándon, ahol az állomás a falu határától még 3 kilométer volt, orvosi vizsgálatra bejönni nem nagyon lehetett, külföldi kapcsolatok megszűntek, azok, akik olyan helyzetben voltak, hogy tudtak volna segíteni, azok mind hátrányos pozícióba kerültek, meg el is szigeteledett tőlük. A cukor betegsége aztán neféle szövődményekkel járt, és 64-ben valószínű agyvérzésbe meghalt, de hát még 63 éves volt, még élhetett volna ő. Eljött 31-ben Dévaványáról, és ehhez képest, mikor édesapám 64-ben meghalt Ádándon, Dévaványai gyülekezet, külön vonatra jöttek el a temetésére, Ádándi egész gyülekezet, mert Kaposváron volt a temetése, Dobos Károly temettem. A református egyház akkori lelkésze ki se jött a temetésre. Komolyan.
Életutak. Életutak. Példák és tanulságok a Halas Rádióban. Életutak.